Akkor hozzá is fogunk a mai témánkhoz. Ugye ennek a sorozatunknak az a címe, hogy az evangéliumnak a summája, a lényege. Először szó volt arról, hogy kicsoda az Isten, hogyan ismerhetjük meg. A második alkalommal arról, hogy kicsoda a Krisztus és a Krisztusról szóló jó hír. És a mai témánknak a címe az, hogy bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat. És ha ezt a témát szeretnénk átgondolni, akkor a legelső kérdés, amit fel kell tennünk, és ne gondoljuk azt, hogy ez magától értetődő, mert sajnos egyáltalán nem az, pedig ez alapfogalom, hogy egyáltalán mi az, hogy bűn. A második kérdés, amiről beszélnünk kell, hogy miért életfontosságú nekünk megtudni, hogy hogyan nyerhetünk a bűneinkre bűnbocsánatot. A következő kérdés, hogy milyen úton juthatunk oda, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. Miért szükséges előzménye a bűnbocsánatnak a bűnbánat és a bűnvallás? Ezek annyira gyakorlatias kérdések, és annyira közvetlenül érintenek bennünket, hogy remélem mindenkinek nyereség lesz, hogyha ezeket a bibliai tanításokat végig gondoljuk. Hát először is, mi a bűn a Biblia tanítása szerint? Egy kis történettel kezdem, amit édesanyámtól hallottam, hogy lássuk, a köztudatban mennyire bizonytalan ez a fogalom, sokszor még azok részéről is, akiktől az ember egy kicsit precízebb meghatározást várna. Hát édesanyám ugye valamikor a múlt század 30-as éveiben, vagy még korábban, 20-as évek végén járt hittanra. És a hitten órán úgy magyarázta nekik a paptanár, hogy mi a bűn, hogy azt mondta, hogy mikor az ember lejött a fáról, akkor jött az Isten, és erre is, arra is, amarra is rámutogatott, és mondta, ez bűn, ez bűn, ez bűn. Hát igaz, hogy kis nebulók voltak, de azért ez a magyarázat a bűnről azért elég különös volt, mert ugye azt sugallta, hogy ez egy ilyen önkényes taburendszer, vagy tilalomfák, amit a Jóisten saját elgondolása vagy tetszése szerint felállított. És amire úgy gondolta, arra azt mondta, ez tilos, ez bűn. És sajnos azt kell mondanunk, hogy ha sok-sok emberre rákérdeznénk, hogy szerinte mi a bűn, akkor ilyeneket mondana, hogy ez függ attól a kortól, függ attól a társadalomtól, amiben valaki él, és függ attól a vallástól, aminek a fogalmai a fejében vannak esetleg, vagy éppen attól, hogy vallástalan. Tehát ugye ez egy teljesen viszonylagos dolog, hogy ki mit tart bűnnek, vagy melyik kor, vagy melyik vallás mit tart bűnnek, és mit nem tart annak. A Bibliában viszont nagyon egyértelmű meghatározást találunk. Ez megtalálható János első levele 3. fejezetének a 4. versében, olyan, mint egy szabályos definíció, rövid, tömör. Tehát János első levele 3. fejezetének a 4. verse, a Károlyi fordítású Bibliában sajnos egy picit félreérthető, mert úgy olvassuk, hogy a bűn pedig a törvénytelenség. Az Új Szövetség eredeti görög szövegében ez így van, hogy anómia. Ez azonban nem csak azt jelenti, hogy törvénytelenség, törvény nélkül, hanem azt, hogy törvényszegés. Ha valaki más fordításokat vesz kézbe, legtöbbször ezt találja, hogy törvényszegés. Na de persze akkor még további kérdezősködés szükséges, de milyen törvénynek a megszegése? Hát egyértelmű az egész Biblia szöveg összefüggésében is, meg a helyi szöveg összefüggésből is, hogy ez az Isten örök erkölcsi törvényére vonatkozik, és egyetemes erkölcsi törvényére, ami nem az emberhez szabott, hanem az egész világ mindenségben az Isten erkölcsi törvénye, és ennek a lényegét röviden így lehet meghatározni, a szeretet, amin azonban a Biblia nem érzelmet ért, hanem a következetes másokért élés, hogy a másikat mindig magam elé helyezem. És azt mondja, ennek a törvénynek minden megszegése bűn. Amikor én magamat a másik elé helyezem, amikor nem teszem azt a másikért, amit a másiknak szüksége van, vagy amit az igazság szerint a másiknak meg kellene adni. Hát akkor az ember egy kicsit eléggé megdöbben, hogy akkor van-e igaz ember egyáltalán, vagy bűntelen ember létezik-e. Hát a Biblia szerint minden esetre nincs. Annál is inkább, mert Az írás arról szól, hogy a bűn nem akkor kezdődik, mikor valaki kimond a száján valamit, ami bántó, vagy ami nem a szeretett törvénnyel megegyező, hanem ott, amikor akárcsak gondolja. Ezt Jakab apostol így fogalmazza, hogy mindenki kísértetik, mármint tudnik, hogy önző, én középpontú módon szóljon vagy járjon el, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. A kívánság pedig megfoganva bűnt szül. Próbáljuk ezt a titokzatos mozzanatot megragadni, amikor megfogan az önző indíték, az önző gondolat, ugye ez csak belül történik a szívben, hogy az ember helyet ad neki, megfogan, és attól pillanattól kezdve megszületett a bűn. Nem véletlen, hogy Zakariás proféta így mondja, hogy mi az igazi törvény betöltése, a szeretett törvény igazi betöltése, azt mondja, egymás ellen még a szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Elég magas erkölcsi mérce, nem? Egymás ellen még a szívetekbe se gondoljatok gonoszt. És ha ezt végig gondoljuk, akkor egyértelmű az eredmény, hogy nincs bűntelen ember. Ezt így is fogalmazza a Biblia, hogy senki sem jó, csak egy az Isten, és nincsen igaz egyetlen egy sem. Sőt, még hat fokozzuk a dolgot, még Jakab apostol levelében azt is olvassuk, Jakab levele 4. fejezetének a 10. versében, tehát Jakab 4.17 ezt mondja, hogy ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Akkor még a mulasztásos bűn is bűn. Na, ha már ezt is figyelembe vesszük, az életünkben hányszor történt, hogy tudtunk volna, lehetett volna valami jót cselekedni, és nem cselekedtük. Hát akkor már igazán szinte kétségbejtő szembenézni azzal, hogy vajon nekem hány törvényszegésem történt, mióta a világon vagyok. Ezt a nagy egyetemes erkölcsi törvényt én hányszor hágtam át, akár csak mulasztásos bűnnel is, hogy tudtam volna valami jót tenni, és nem tettem meg az önérdek miatt, a kényelem szeretet miatt, vagy ki tudja mi miatt. A Bibliában annyira világos ez a bűn fogalom, hogy ez az Isten nagy szeretet törvényének, a másokért élés törvényének az ellentéte, hogy Pál apostol a római levél 7. fejezetében a bűn törvényéről beszél. Hát figyeljük meg úgy a köztudatban, vagy az emberek közötti beszélgetésben, ki az, aki a bűn törvénynek gondolja. Ugye a törvény az azt jelenti, hogy van egy alapelve. Ami bűn, abban benne van egy alapelv. Az egyfajta törvény. Nagyon kevesen vannak tisztában ezzel a fogalommal, és ugye mi meg mindjárt rájövünk, hogy akkor, ha az Isten törvényének a lényege a szeretet, a másokért élés, akkor a bűn törvényének a lényege az egoizmus, az én középpontuság, és ez a törvény, ez az alapelv mindenben benne van, ami bűn. Ezt úgy is fogalmazza a Biblia, hogy minden igazságtalanság bűn. Meg is fordíthatjuk, hogy ami bűn, abban fellelhető az igazságtalanság. Az igazságtalanság a bűn, abban mindig van egy alapelv, az igazságnak az áthágása, az igazság törvényének az áthágása. Minden bűn igazságtalanság. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogyha most már egy kicsit világos, hogy mi az, hogy bűn, hogy az még a gondolatban is el lehet követni, és hogy még a mulasztásos bűn is bűn, és hogy annak mindig van egy törvénye, és ahányszor én önzően gondolkozom, vagy önző indíték fogan meg a szívemben, vagy így cselekszem, vagy így beszélek, akkor mindig áthágtam a törvényt. Akkor az a kérdés, hogy miért életfontosságú nekünk, hogy erre a sok-sok törvényszegésre bocsánatot nyerjünk. Mert ugye a múltra visszamenőleg jóvá tenni nem lehet. Hát senki se tud visszamenni és megváltoztatni azt, amit egyszer kimondott, azt, amit egyszer ilyen módon tett. Tehát akkor tulajdonképpen csak egy lehetőség van a bűn bocsánatot nyerni ezekre, mert visszamenni, megváltoztatni, jóvá tenni egyikünk sem tudja. Na most azért életfontosságú számunkra, hogy ezekre bocsánatot nyerjünk, mert a Biblia nagyon komolyan beszél arról, hogy létezik egy végső egyetemes ítélet, ahol minden egyes törvényszegésünkkel szembesülünk, és attól függően, hogy erre mi bűnbocsánatot kértünk és nyertünk-e, látnunk el ennek a következményét. Hát ez is nagyon kiveszett az egyetemes keresztény köztudatból, hogy amit így mond Pál apostol röviden, ez a Korintusi második levél 5. fejezetében, a 10. vers, tehát a 2 Korintus 5-10, azért mondom, hogy látom, vannak, akik jegyzetelnek, így mondja, nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Ugye sokan úgy élik le a földi életet, hogy földi törvényszék elé sose kell állni. De ez nem jelenti, hogy egyszer nem kerülünk ítélő szék elé, mert így mondja a Biblia, nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk, szóval ezelől nincs, hogy így mondjam, kitérés vagy kibúvó a Krisztus ítélő széke előtt. Mert ugye így mondta Krisztus földi életében, hogy az Atya maga nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen neki adta, mivel hogy ő emberfia, és mivel ő itt minden emberi tapasztalatot ismert, és mi megérthetjük, hogy ő az igaz bíró, egyszerre igazságos és irgalmas bíró, de az ő ítélő széke előtt mindannyiunknak meg kell jelennünk. Van egy nevezetes ige az Ószövetségben, a Prédikátor könyve utolsó 2 verse, Prédikátor 12, 15, 16, itt pedig azt olvassuk, Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Én úgy mindig megszoktam döbbenni ezen az igén, hogy lehet minden ember minden cselekedetét ítéletre előhozni. Ez valami olyan monumentális dolog az Istennek a végső egyetemes ítélete, hogy ehhez Istennek kell lenni. Az ember fel sem fogja, hogy hogy lehet ezt megtenni. De így mondja határozottan, minden cselekedetet ítéletre előhoz. Hozzáteszi minden titkos dologgal együtt. Ez olyan nagyon bátorító, hogy azt mondja, akár jó, akár gonosz, tehát nem csak a rosszat. Sokan úgy képzelik, hogy az Isten végítélete az csak egy büntetés, de az írás nem azt mondja, az egy monumentális igazságtétel és igazságszolgáltatás. A jót is előhozza, de a gonoszt is előhozza, mindent. És akkor ebből azt következik, ha mit lehet előhozni. Előhozni azt lehet, ami dokumentálva van. És a Biblia erről is szól. Például így olvassuk Jeremiás könyve 2. fejezet 22. versében, még ha lúgban mosakodnál is, és megsokasítanád is szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Gondolom, erről legtöbbünknek Pilátus jut eszünkbe, ugye a római helytartó elítélte Jézust, aki azóta is van a közmondás, hogy mossa a kezét, mint Pilátus, ugye, aki előhozatott egy tál vizet, és akkor úgy gondolta, hogy ezzel ő rendben van, mert kijelentette, hogy én ezzel demonstrálom, hogy én ártatlan vagyok az igaz embernek a vérétől. De a Szentírás azt mondja, hogy nem csak a víz nem segít, hanem ha lúgban mosakodnál is szappanodat megsokasítanád is, a te álnokságot feljegyezve marad én előttem. Aztán van egy kevésbé ismert igez, Róma 2.4, Római Levél 2. fejezet 4. verse, azt írja Pál apostol, te a te meg nem tért szíved keménysége szerint gyűjtesz magadnak haragot az Isten igazságos ítélete kijelentésének a napjára. Még egyszer elmondom, mert nehéz így hirtelen megjegyezni. Azt mondja, te a te meg nem tért szíved keménysége szerint gyűjtesz magadnak haragot az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Ebből én ezt a szót ragadnám ki, hogy gyűjtesz. Tehát ezek szerint, mintha lenne az embernek egy számlája, amin egész életében gyűlik a törvényszegéseknek a sorozata. És nem akarok itt rémizgetni senkit, csak ezekkel a tényszerűségekkel nézzünk szembe, hogy a vigasztaló volt, hogy a jót is előhozza, a vigasztaló, hogy azt mondja az Isten igazságos ítélete kijelentése napjára, de azzal együtt félelmetes, ha az ember belegondol, hogy mennyi törvényszegés lehet a számlánkon. És ráadásul tegyük azt hozzá, hogy a Biblia szerint mi a bűnnek a következménye. Ezt nagyon tömören így mondja a Biblia, a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Úrunk Jézus Krisztus által. És itt persze a Biblia nem erre a halálra gondol, amivel mindnyájan meghalunk, hanem arra, amit második halálnak nevez, ami a bűnnek az igazi büntetése, és azt mondja a Biblia, hogy a végítélet kihirdetése után, ebben a második halálban, ami nem csak olyan egyszerű alvás, vagy az élet ideiglenes felfüggesztése, mint az első halál, hanem ami megsemmisítés az írás szerint, az élet jogának az örök elvétele egy ítélethirdetés meghallgatása után. Ez olyan borzasztó dolog, hogy ezért mondja a Biblia azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye itt is azt láthatjuk, hogy mivel azonosítja ezt, elveszés, örökre elveszés, megsemmisül az ember, nincs tovább, de azt, hogy tudatosan és szembenézve előtte az ítélet hirdetéssel, és azt kénytelen belátni, hogy ez jogos és igazságos, és csak magát kárhoztatja érte. Ez olyan félelmetes kárhozat ítélete, amiről Jézus azt mondta, hogy ennél nagyobb tragédia nincsen, ennél az elveszésnél, és Isten ettől szeretné az embert mindenképpen megmenteni. Akkor azt hiszem, hogy egyetértünk azzal, hogy a legfontosabb az ember számára valójában, hogy a bűneire bocsánatot nyerjen. Ez nem egy olyan kis mellékes kérdés, hanem fő kérdés. Mert az embernek az örök élet lehetősége csak kizárólag csak akkor áll fenn, hogyha a törvényszegéseire bűnbocsánatot nyer, amit életében elkövetett. És tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan lehetséges egyáltalán, hogy bármely ember bűnbocsánatban részesüljön Isten részéről, aki mint teremtő és fenntartó jogosan kéri számon minden emberen, hogy mivel töltötte az életidejét, mit cselekedett azokkal a képességekkel, lehetőségekkel, amelyek rendelkezésére álltak. Tehát hogyan lehetséges egyáltalán Isten részéről a bűnbocsánat? Olvassunk el egy bibliai igét erre vonatkozóan, Mózes második könyve 34. fejezetéből. Mózes második könyve 34. fejezetéből olvasom a 6. és a 7. verset. Az előzménye az, hogy Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg neki az ő dicsőségét. Hogy kicsoda ő igazán. És Isten azzal válaszolt, hogy azt mondta, elvonulok előtted, és az Urat nevén kiáltom, és vagyis kijelenti, hogy kicsoda az Isten, és hadd olvassa Mózes második könyve, 34. fejezet 6. és 7. verséből, hogy mit hallott Mózes. Így hangzott. Az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Aki most követte a Bibliában, az észrevette, hogy én kihagytam egy szót. Ugye? És észrevettük azt is, hogy ez a bűnös szó, hogy van ott? Kurzívval van szedve, dőlt betűvel. És tudjuk, mit jelent az, hogyha ezekbe a fordítású bibliáknak a kiadásában kurzívval, dőlt betűvel van szedve egy szó? Tehát ez nem szerepel az eredeti héber szövegben, az a szó nincsen ott. Ez egy plusz szó, amit a jobb érthetőség kedvéért, vagy nem feltétlenül az eredeti fordító Károlyi Gáspár, hanem később többször revideálták ezt a fordítást, és valamelyik revideálásnál valami későbbi korrektor illesztette be. És azt kell mondanunk, hogy ezek nem mindig dolgoztak a legtökéletesebben, mert ha megfigyeljük, a szövegnek semmi értelme nincs, ha benne hagyjuk a bűnös szót. Még egyszer olvasom. Ugye az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, igazságú. Aki irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, és most olvasom a szót is, de nem hagyja a bűnös büntetlenül. Azért mondom, hogy értelmetlen, mert akkor az ember azt kérdezi, hogy a bűnös nem hagyja büntetlenül, akkor mi a megbocsátás? Nem? Hát ha így is úgy is megkapja a büntetést, akkor hol van itt a megbocsátás? De nézzük meg, mi jön ki, ha kihagyjuk a bűnös szót, mint ahogy az eredeti szövegben nincs ott. Akkor az jön ki, hogy Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de ugyanezt a hamisságot, vétket és bűnt nem hagyja büntetlenül. Tehát itt van egy közvetett utalás arra, hogy van egy helyettes áldozat. Mert Isten a bűnöst meg akarja menteni, nem akarja, mert a büntetés az egyértelmű, a bűn zsoldja, a halál. Pont ettől akarja megmenteni, azt akarja, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát egy olyan megoldást keresett, hogy a bűnöst kimentse, de ugyanakkor maga a hamisság, vétekek és bűn nem maradhat büntetlen. Egyetértünk, hogy ez utalás egy helyettes áldozatra. A bűn maga nem maradhat büntetlen, de azt valakinek el kell hordozni az ember helyett. Erre valaki kérdezi, hogy miért? Megint egy bibliai igét idézek, Ézsaiás könyve 26. fejezetében a 10. vers, tehát Ézsaiás 26:10, így hangzik, ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Egyszerű, közérthető? Hát még a hétköznapi gyereknevelési gyakorlatból is tudjuk. Megkérdezem, az a gyerek, akit soha nem büntetnek semmiféle rosszasságért, engedetlenségért, annak lesz olyan hatása, hogy ezért hálás és megjavul? Nem, ugye mindenki csóválja felé, többnyire ugye az szokott bejönni, hogy ha soha semmi következménye nincs annak, hogy ő rosszalkodhat, áthágja a szülői utasításokat, akkor végül sajnos egy nagyon elrugaszkodott, tiszteletlen és könnyedén vétkező gyerek lesz belőle. És ezért mondja az írás, ha Isten csak szimplán kegyelmet adna nekünk, a kegyelmet nyer a bűnös minden további nélkül, minden fedezet nélkül, azt mondja, akkor nem tanul igazságot. És ha az Isten befogadná így az ő országába, azt mondja, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Ezért a Jóisten ilyen megoldást keresett, és ugye a múltkor beszéltünk a Krisztusról szóló evangéliumról, hogy egyetlen valaki tehette meg, akinek nem függ az élete Istentől, akinek élete van önmagában, és aki önként vállalta ezt, hogy az embert megmentse, és ez pedig Isten fia, Jézus Krisztus, hogy ő elviseli az embernek járó jogos büntetést az ember helyett, és az ember ezzel a fedezettel kap ingyen bocsánatot. Tehát ez valami óriási dolog, hogy Isten utat nyitott arra, és itt a múltkor mondtam, hogy az Atya és a Fiú áldozatának a nagyságát nem lehet megkülönböztetni, mindegyik óriási áldozat, mert egy földi szülőnek, hogy a gyereke szenved, vagy ő szenved, ez teljesen egy kategória, vagy közvetlenül ő, és így mondja a Biblia, hogy ebben egyezett meg az Atya és a Fiú, békesség tanácsa volt közöttük, hogy így teremtenek lehetőséget arra, hogy az ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen, hogy Isten veszi magára mind az Atya, mind a Fiú az ember bűnének a következményét, a büntetését. Tehát a bűn maga nem maradhat büntetlen, de a bűnöst Isten megszabadítja, a bűnösnek bűnbocsánatot akar adni, mégpedig ingyen kegyelemből. És akkor folytassuk tovább a gondolatmenetünket, tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan nyerhetünk bűnbocsánatot, milyen úton. És itt is talán azzal kezdeném, ami a téves gondolat, és ami rengeteg ember fejében van, keresztények gondolkodásában is. Sokan úgy gondolják, hát Krisztus meghalt, értünk a kereszten, hogy így mondjam, ez egy olyan biankócsek, hogy ennek alapján minden bűn megbocsátatik. Hát úgy gondolják, hogy elég egy hivatkozás, hogy és az ember ilyen nagyvonalúan azt mondja, hogy Uram, bocsásd meg bűneimet a Krisztusért, hát akkor itt ez el van intézve. És van egy nagyon, nagyon rossz imaformula. Én ezt meg se tudom mondani, életemben hányszor hallottam, hogy ilyen keresztény emberek nyilvános imádságában, hogy így elhangzik. Lehet, hogy más is hallotta, vagy ismeri ezt a formulát. Ha valamivel megbántottalak, mondja az ember Istennek, vagy még aztán kollektíve is, ha valamivel megbántottunk, bocsásd meg nékünk. Tudjuk, hogy mi jön ki ebből? Nekem nem is fontos tudni. Elég, ha te tudod, ez egy automatizmus a bűnbocsánat. Ha nálad számon van tartva, hogy én vagy mi megbántottunk valamivel, de még a megbántottunk is olyasmi, ugye, hogy mintha csak érzelmileg bántanánk meg Istent, mintha itt ennek nem lenne súlyos kártétele, mert a bűn az mindig halált hordoz magában, az mindig iszonyú rombolást indít el, olyan, mint egy pusztító vírus. És akkor az ember azt mondja ilyen könnyedén, hogy hát a Krisztus élt, aki meghalt értünk. Ha valami van a számlámon, nélkülem, tőlem függetlenül Istenem rendezd el, vagy rendezd el nekünk. Ugye azt is ismerjük, milyen gyakori az ilyen kollektív bűnvallás, ugye, hogy mondjuk Isten tiszteleten, és úgy gondoljuk, hogy ezzel rendezve a dolog. De a Biblia azt mondja, nem, ez így nem működik, hanem hadd idézem a bibliai ígéretet, János első levele, első fejezetében a 9. vers így hangzik. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Tehát így kezdi, ha megvalljuk bűneinket. De hadd tegyem hozzá, nem általánosságban, hanem a Biblia néven nevezett konkrét bűnvallomásról tud, ugye, hogy ezt és ezt, amit én felismertem, és mindjárt szólunk erről, és szívből megbántam, ugye, tehát a bűnbocsánatot meg kell, hogy előzze a bűnbánat és a bűnvallomás. És tegyen fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a bűnbánat? A bűnbánat az nem egy félelem a következményektől. Van, mikor az ember, ugye gyerekeknél is így van, hogy beval valamit, mert fél a következményektől, még mindig jobb, ha bevallom, ugye? Vagy törvényszék elé kerülő bűnözők tagadja egy ideig, egyszer csak bevallja, mert úgy gondolja, hogy még előnyösebb a helyzete, hogy bevallja. De a Biblia nem ezt érti bűnbánaton, hanem azt érti, ha valaki mélységesen szégyelni kezdi magát, érte, mélységesen belátja, hogy az igazságtalan. Valósággal fizikailag fáj neki, hogy én ezt mondtam, vagy ezt tettem. Ugye benne is van bűnbánat. Mikor őszintén bánkódik, és nem mentegeti magát, nem azt mondja, hogy hát ezért meg azért történt, hanem saját magát ítéli el erkölcsileg azért, amit tett. Nagy dolog az ilyen bűnbánat, nem? Mikor az ember mentegetőzés nélkül elítéli magát, szégyeli magát, szinte fizikailag fáj neki, hogy én ilyen igazságtalan voltam, én ezt mondtam, én ezt tettem. Rögtön hadd tegyem hozzá, hogy ezt nem is tudja magából kicsiholni senki. Hanem a Biblia úgy mondja, hogy a Szent Lélek, az a titokzatos harmadik isteni személy az, aki az embert, mikor bűntudatra ébred, vagy valahogyan is szembesül azzal, hogy valamit rosszul tett, akkor megközelíti, és megpróbál a gondolataiba, érzéseibe bekapcsolódva, megpróbálja, hogy belülről szépen az embert szembesülésre, belátásra, önmaga elítélésére, bánkódásra, szégyenkezésre késztetni. Ezt így mondja a Biblia, hogy a Szentlélek megfeddi a világot, és megfeddi ezen belül az egyes embereket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Rádöbbenti, hogy valami rendezni való van. És ha az ember ennek enged, ha nem olyan büszke, és nem olyan kényelemszerető, és van egyáltalán erkölcsiségre hajlama, és nem inkább csak gyorsan lerázza magáról, mint kutya a vizet, azt a bizonyos bűntudatot, ami benne fölébred, akkor a Szentlélek benne beérleli az igazi megbánást. És tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a megbánás nélkül nincsen semmi értéke a bűnvallásnak. Ugye nem tudom, láttunk-e olyat, hogy a szülő úgy agyusztálja például a gyereket, na bánjad meg, ugye bánod. Ennek semmi értelme nincs. Se gyereket, se felnőttet bűnvallásra ösztökélni, kényszeríteni, kicsikarni belőle a bűnvallást, nincs értelme. Még a gyereknél is inkább arra kell törekedni, hogy szépen, türelmesen ő maga belássa, ő neki fájjon, ő maga szégyenkezzen. És tudjuk, hogy milyen különbség, amikor az ember nem a következmények miatti félelemből vallja be, hanem mögötte van az igazi megbánás, olyankor már a megvallás nem nehéz. Ugye tudjuk, hogy ha az ember csak fél, meg következmények, mert akkor borzasztó nehezen vallja be, megismeri el. De ha előtte már az emberben ott van az a megbánás, az a, az, az elfordulás, meg szembefordulás azzal a bűnnel, akkor alig várja, hogy megvallhassa Istennek. Vagy ha konkrétan emberek ellen is vétett embernek, mert úgy érzi, hogy addig egy teher nem megy le a lelkéről, míg ki nem mondja, míg ezt ő meg nem vallja. Tehát az igazi bűnbánat után, hogy így mondjam, szükségszerű következmény, és már szinte kikívánkozik az emberből a bűnvallás, és amikor mögötte van a bűnbánat és a bűnvallás a bocsánatkérésnek, akkor van az, hogy az Isten könnyen, teljesen szívből azonnal megbocsát akármilyen vétket az embernek. De szeretnék még egy kicsit visszatérni oda, hogy milyen az igazi megbánás, és idéznék ezzel kapcsolatban egy bibliai igét. Ezt megtaláljuk, tehát Sámuel második könyve 24. fejezetéből a 10. verset olvasom. Az előzménye az, hogy Isten megtiltotta Izraelben az állandó hadsereg felállítását, megtiltotta, azt mondta, majd Isten megsegít titeket, ha bajba lesztek, megtiltotta a katonai népszámlálást is, és Dávid mégiscsak erősködött, és hiába még a hadvezére is tiltakozott, hogy ez nem Isten szerint való, csak csináltatott egy ilyen katonai népszámlálást, és aztán így olvassuk a Sámuel második könyve 24. fejezetének a 10. versében. Minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebhett az ő szíve. És mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Az első kifejezés, amit kiemelnék, hogy megsebhett a szíve. Ugye ez kívül nem látszik, és nem szó szerint értendő, de amikor úgy érzi, mintha belül égne, fájna egy seb. Nem tudom, ha valaha éltünk át ilyen bűnbánatot, hogy megsebhed az ember szíve. És nézzük meg azt, hogy mentegetőzés nélkül elítélte magát. Nem hárította a felelősséget senkire. Azt mondta Istennek, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. És azt mondta, hogy szinte fizikailag fájt neki, hogy ez belőlem kitelt, hogy vedd el a te szolgádnak álnokságát, mert igen, felette esztelenül cselekedtem. Ugye ilyenkor az ember nagyon akar szabadulni ettől a bűntehertől, amit fölismert, nagyon szégyelli magát, és nagyon fájlaja. És hadd mondjam el, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy az embernek az erejéből, az erkölcsi erejéből nem telik az ilyen bűnbánat. Idéznék megint egy igét, Apostolok cselekedetei 5. fejezetének a 31. verse, Apostolok cselekedetei 5.31. Ugye az egyik apostoli prédikációban hangzik el, hogy így hangzik, Krisztust az Isten fejedelemmel és megtartóvá emelte, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Azért nagyon érdekes ez az ige, mert azt a gyakorló keresztények mind úgy veszik, ugye, hogy hát persze a bűnbocsánatot Krisztus adja. De felfigyelünk arra, hogy ő a népének nem csak bűnbocsánatot ad, hanem bűnbánatot. Az is az Isten ajándéka, Krisztus munkája ki a Szentlélek által, hogy az embert egy ilyen erkölcsi tisztuláshoz vezesse, egy ilyen komoly szembenézésre önmagával, és hogy az ember lelkében elszakadjon attól a bűntől, és szembeforduljon vele, és elítélje. Ez a Szentléleknek a türelmes és csodálatos munkája az emberi szívben, és azt mondja még egyszer, tehát Krisztus nem csak bűnbocsánatot ajándékoz nekünk, hanem bűnbánatot is. És a bűnbánat az egy csodálatos ajándék, mert amitől az embernek megsebhed a szíve, azt meg is utálja. Attól szabadulni akar, mint egy tehertől. Azt nem fogja könnyedén ismételni. Ez önmagában egy nagyon keserű tapasztalat, mert persze nem jó, mikor az ember szégyeli magát, persze nem jó, mikor sebesültnek érzi a szívét, de ez már a kapuja annak, hogy az Isten egy hirtelen, teljes bocsánatban részesíti, ami egy óriási megkönnyebbülés. Tehát, hogy így mondjam, átmenetileg egy fájdalom, átmenetileg egy szégyen, de utána egy csodálatos felszabadulás, hálaadás követi. Ezt így is kifejezi a Biblia, a Korintusi első levél 11. fejezetéből idézem, azt mondja így fogalmaz, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Érdekes, igen? Azt akarja tulajdonképpen mondani, hogy Isten nem szeret ítélkezni. Ő nem szeret fejünkre olvasni, nem szeret büntetni, de szeretne rávezetni minket arra, hogy magunkat elítéljük. Erkölcsileg elítéljük. És ha ez megtörtént, akkor ő már nem ítél, akkor ő már nem a fejünkre olvas, akkor ő már nem büntet, hanem akkor, hogy így mondjam, örömmel jön a bűnbocsánatával. Hát most hadd hozzam megint a földi szülő példáját. Ha a földi szülő lát egy igazi bánatot, megbánást a gyerekénél, nem? Akkor még akarja megbüntetni? Akkor már inkább megöleli és vigasztalja, nem? Mert látja, hogy a lényeg megtörtént. Ő szembefordult azzal, amit tett, megbánta, meggyűlölte. Tehát megszületett a szívben a bűn, de el is fordult tőle. És ilyenkor már az Isten az ő kegyelmével közelít az emberhez. Hadd hozzak erre egy példát. Kine ismerni a tékozló fiú példázatát, talán a jelenlévő közül szinte mindenki. Ugye Lukács evangélium a 15. fejezetében van, és ugye Jézus elmond egy végletesen csúnya esetet, hogy egy fiú apja életében kiköveteli a vagyonból rá első részt, aztán messze vidékre költözik, az apja vagyona kell, de az apja nem, és ott parázna nőkre költ és dobzódva él, és amikor már éhség van azon a vidéken, neki semmije sincs, már a disznók moslékából is enne, de még az se jut neki, akkor elkezd gondolkozni. És így mondja a Biblia, hogy magába szállt. Ez is egy érdekes, hogy magába szállt. Elkezd belül gondolkozni, magába szállt. És egyszer csak már ilyen belátás fogalmazódik meg benne, azt mondja, hogy hát én vétkeztem az ég ellen, és az apám ellen. És akkor kezd benne érlelődni az elhatározás, elmegyek és elmondom neki, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam, csak úgy fogadj be engem, mint a béresek közül egyet. Ugye, tehát figyeljük meg, itt is először magába száll, és mikor benne megfogalmazódik a bűnbánat, megszületik ez a mély bűnbánat, hogy ő már nem is méltó, hogy az apja fiának hivatassék, ahogy ez megtörtént, akkor már mi következik ezután, hogy azt mondja, fölkelvén elmegyek, elmondom neki. Ilyenkor már az emberből nagyon kikívánkozik a bűnvallás. Van egy kirgiz közmondás, és ez is utal arra, hogy mennyire megtisztulás a megvallás. Azt mondja, köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Nem szép? Buda Ferenc fordította, szépen van fordítva is. Köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. De csak az az ember vágyakozik kimondani, megvallani, aki előzőleg megbánta, akinek ez most már nagyon fontos, hogy ezt a terhet letegye Istennek, vagy ha kell embernek is. És megkérdezem, hogy is volt ez a tékozló fiú példázatában? Miután az atyának elmondta, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a fiadnak hivatassam. Még az atya fejére olvasott valamit? Vagy kiszabott valami büntetést? Azt olvassuk, hogy megölelte, megcsókolta, és azonnal fiának nevezte, és visszafogadta. Na, így értsük azt, amit a Biblia mond, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Ha Isten igazi bűnbánatra tud vezetni, annyira, hogy magunkat elítéljük, annyira, hogy megsebhed a szívünk, ez a lényeg, és akkor már kikívánkozik a megvallás, akkor már, hogy így mondjam, Isten csak az ölelő karjával jön és bűnbocsánatot hirdet. Mert ő neki semmi öröme nem telik abban, hogy az embert kárhoztassa, hogy az embert büntesse. Vágyva vágyakozik arra, hogy az embernek megbocsáthasson, és levehesse róla ezt a terhet. És ilyenkor még mi történik, amikor az ember aztán megvallja? Ugye Krisztus azt mondta, a földi életében ő nem csak helyettes áldozat a mi vétkeinkért, hanem a mi szószólónk, a mi képviselőnk is az atyánál. Ezért ugyanott a János első levelében, olvassuk a 2. fejezet elején, egy olyan nagyon, nagyon bátorító, bíztató ige, tehát János első levele, 2. fejezetében, így olvasom, az első és a második verset. Már ekkor nagyon idős volt János apostol, és így írta a keresztény gyülekezet tagjainak. Én fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Mint hogy mondaná, sokkal jobb a törvényszegést el se követni. És ha valaki vétkezik, ha valaki vétkezik, van szószólunk az atyánál az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Tehát jobb vétkez, nem vétkez. De ha valaki mégis vétkezik, ne essen kétségbe. Fogadj el Istentől, hogy őt bűnbánatra vezesse. Legyen bátorsága megvallani Istennek is, ha kell embereknek is, ha nyilvánvalóan emberek ellen vétkezett. És azt mondja, akkor van szószólunk az atyánál, aki képvisel minket. Aki, így mondta Jézus, megvallom annak nevét az én atyám is a mennyei angyalok előtt. Milyen érdekes név szerint az egyes ember. És kéri az atyától, hogy az ő helyettes áldozata alapján ennek az embernek a vétke legyen megbocsátott, mert megbánta, mert megvallotta. Szóval az Isten így gondolkozik, hogy a szívben születik a bűn, és a szívben határolódik el az ember tőle, és akkor már az Isten nem akar büntetni. Akkor ő örül, hogy megbocsátást hirdethet. És hadd olvassak még egy-két ígét, hogy egyrészt arról, hogy milyen az igazi bűnbánat, másrészt pedig arról, hogy milyen ígéretek vannak még, meglepő módon nem csak az új szövetségben, hanem az ószövetségben is szépséges ígéretek vannak arról, hogy az Isten milyen teljesen és milyen szívesen megbocsát az embernek. Hát először az 51. Zsoltárból olvasnék egy-két részletet. Ugye tudjuk azt, hogy Dávid, aki olyan közel volt Istenhez, aki Isten prófétája volt, mert ihletett zsoltárok születtek. Nem az életének a viszontagságos időszakában, amikor annyira függött az Istennek a gondviselésétől, meg annyiszor kellett könyörögni az ellenségtől való szabadításért, hanem amikor már kényelemben volt, stabilizálódott az országa, akkor egy nagyon durva, csúnya bűnt követett el. Házasságtörést, közvetett gyilkosságot. És így olvassuk az 51. Zsoltárban, ez is a felirata a Zsoltárnak. Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán a próféta, minek utána Betsabéval vétkezett. Ugye Isten hozzáküldött egy kortárs prófétát, és nagyon szigorú feddéssel szembesítette Dávidot, aki mindeddig elzárkózott a valódi bűnbánattól, inkább mentegette, takargatta a vétkét, ugye a maga pozíciójában is, és megértette vele, hogy rettenetes utálatosság Isten előtt, amit cselekedett, és akkor Dávid így könyörgött Istennek. Így olvasom a 3. verstől. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságot sokassága szerint töröld el az én bűneimet. Most figyeljünk nagyon. Egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Megkérdezem, a következmények izgatták Dávidot? Nem, hanem, hogy én bennem van ekkor álnokság, én ezt meg tudtam tenni. És ezért könyörgöző, hogy egészen mos ki az álnokságomból, az én vétkeimből tisztíts ki engem. És mentegette magát? Nem, azt mondta, ismerem az én bűneimet, az én vétkem szüntelen előttem forog, nem hagy nekem nyugtot. És aztán hadd olvassam a 9. verstől. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Aztán így olvasom a 12. verstől, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád előtt, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye nagyon mélyről jövő szavak ezek, és látjuk azt, hogy benne van a félelem, elveszíti az Istennel kapcsolatot, az Isten jogosan, az Isten szent lelkének a támogatását. Érzi, ezt nem tiszta a szíve, legyengült az erkölcsi ereje, és csak könyörög Istennek, hogy bocsáss meg, és állíts helyre engem, és elnyerte a bűnbocsánatot Istentől. és itt említeném meg, és egy új szövetség igét idéznék, hogy az Istennél nincsen olyan bűn, amire ne lenne bocsánat, ha az ember megbánja. Ez sincs a köztudatban. Köztudatban van ilyen, hogy vannak bocsánatos bűnök, vannak halálos bűnök, de viszont hadd olvassam Jézusnak a saját szavát, amit ugye földi életben mondott. Máté evangélium a 12. fejezetéből fogom idézni a 32. verset. Azt mondom azért, tehát Máté 12.31. Azt mondom azért néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még aki az emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Vannak, akik ebből csak a félelmetes második részét ragadják meg, hogy Szentlélek ellen bűn nem bocsáttatik meg, de azt tudjuk mi, az nem ez vagy ilyen vagy olyan fajta bűn, az az, amikor az ember a Szentlélek bűnbánatra késztetését elutasítja, és megkeményíti vele szemben a szívét, és igazolja magát. Tehát csak arra a bűnre nincs bocsánat, amit az ember nem hajlandó megbánni, elismerni, szembefordulni vele. De egyébként figyeljük meg az elejét, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek. Még aki az emberfia ellen szól káromlást, annak is megbocsáttatik. Tehát az Isten minden bűn szívesen megbocsát, csak azon az emberen nem tud segíteni, aki mikor jön a Szentlélek, hogy őt megfedje bűnigazság és ítélet tekintetében, szembefordítsa magával, szégyenkezésre, megbánásra és megjobbulásra való vágyat ébresszen benne, akkor ezt elutasítja, ő magát igazolja, ő emelt fejjel vétkezik. Ilyenkor nem tud a Jóisten segíteni. Ez az egy bűn, amit nem lehet megbocsátani, mert nem is igényli az ember a bűnbocsánatot rá, el sem ismeri azt a bűnt. És akkor, ahogy mondtam, még olyan igékkel szeretném lezárni a mai témánkat, és éppen az Ószövetségből idézem, ugye némelyek úgy gondolják, hogy az evangélium csak az Új Szövetségben van, de most hallgassuk meg, hogy az Ószövetségben már milyen igéket lehet találni arról, hogy Isten mennyire kegyelmes, és milyen szívesen, és örömmel bocsát meg az embernek. És amit ő egyszer megbocsát, az az utolsó ítéletre nem terheli az embert. Azt az Isten nem hozza elő a végső ítéletben, mert az örökké valóságra megbocsátottnak nyilvánítatott. Nézzük, hogyan szólnak erről ezek az igék. Így olvasom Mikeás próféta könyve 7. fejezetében. Mikeás az Ószövetség végén van, ott a legvégén keressük, a 12 kis prófétának úgy a közepe tájál. Így olvasom Mikeás próféta könyve legvégén, a 7. fejezet végén. Így olvasom a 18. és 19. verset, tehát Mikeás könyve, 7. fejezet, 17. és 18. vers. Illetve 18. Rosszul mondtam, 18. és 19. vers. Tehát Mikeás könyve, 7. fejezet, 18. 19. vers. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörülj rajtunk, eltapossa álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hát ugye milyen képekkel fejezik ki, hogy Isten milyen teljesen megbocsát? Azt mondja, eltapossa álnokságainkat. A másik kép a tenger mélységébe veti minden bűnünket. Szerintünk előhozza még onnét az utolsó ítéletre? Nem, ezért hozza ezt a hasonlatot, amit a tenger mélységébe vetnek, az többet nem kerül onnan elő. Ezért mondja, hogy Isten azt már nem hozza elő az utolsó ítéletkor, amit megbocsátott. Aztán nézzük tovább, akkor olvassunk a 103. Zsoltárból, a 103. Zsoltárból, ahol Istent így jellemzi. A 8. verstől olvasom, tehát 103. Zsoltár 8. verstől. Ezt mondja 103. Zsoltár 8. verstől. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. nem feddődik minduntalan, nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Most figyeljük meg a hasonlatokat. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Nem csodálatos? Mondja valaki azt, hogy az Ószövetségben nincs evangélium, nem? És megint a hasonlat, ez előbb azt mondta, a tenger mélységébe veti bűneinket, most azt mondja, amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk. És a vége azt mondja, hogy a szülő nem tud könyörülni a gyerekén, aki ott van összetörve, aki bánja a vétkét, azt mondja, milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát azt hiszem egyértelmű mindegyikünk számára, hogy Isten milyen szívesen gyakorolja a bűnbocsánatot, de hogy így mondjam, ez nem egy olyan fajta olcsó kegyelem, amit csak egy puszta hivatkozásra osztogat az Isten. Ehhez a szószóló, a közben járó Krisztusnak meg kell vallani azt az embert, és akkor vallja meg az atya előtt, és kér számára bűnbocsánatot, ami érvényes az utolsó ítéletre, ha megelőzte a bocsánatért folyamodást, a bűnbánat és a bűnvallás, amire szintén ő készteti az embert, ha amennyiben az ember elfogadja a Szentléleknek ezt a munkáját. És utoljára még a 32. Zsoltárból is olvasnék, itt pedig Dávid a Zsoltáros arról vall, hogy ha megszületett az emberben az igazi bűnbánat, akkor milyen fontos, hogy megvallja, és hogyha megvallotta és elnyerte a bűnbocsánatot, milyen óriási felszabadulást és örömet él át. Így olvasom a 32. Zsoltár elején. Előbb talán most egy kicsit hadd fordítsam meg a sorrendet. A 3. verstől olvasom először az 5. bezárólag. Míg elhallgattam, tehát amíg az ember csak örlődött magába, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, legalábbis úgy érezte, úgy gondolta, hogy Isten haragja van rajtad, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Most figyeljünk, vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És hogy folytatja? És te elvetted rólam bűneimnek terhét. És ahogy olvassam most utoljára az első 2 verset, amivel kezdte tulajdonképpen a Zsoltát, hogy ez a felszabadulás milyen. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott. Vétke elfedeztetett, ugye a helyettes áldozat által. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Nem azt jelenti, hogy nincs neki, de az Úr már nem tulajdonítja neki, megbocsátotta. És lelkében csalárdság nincsen. És az utolsó arra utal, hogy mikor így kap az ember bűnbocsánatot, akkor a lelkében megszakad a kapcsolat a bűnnel, akkor már a lelkében csalárdság nincs. Akkor amit elkezdett a bűnbánat, azt befejezi az Isten nagy lelkű bocsánata, és a bűnbocsánatnak ez a túláradó szeretete végképp megtisztítja a szívet. Akkor az ember tiszta szívhez jut, megszűnt a bűnnel való megalkuvás, a bűnnel való kompromisszum, és vágyva vágyik arra, hogy igazán tisztán és őszintén éljen ezután. Hát én remélem, hogy sikerült röviden összefoglalni, hogy ez egy igazi jó hír, egy igazi evangélium, de ugyanakkor egy nagyon komoly és mélyreható erkölcsi tanítás arról, hogy a bűn az komoly dolog, a bűn az nem játék, az ember gyűjt a számláján, és életfontosságú számunkra, az örök életünk múlik azon, hogy ne hagyjunk ezen a számlán törvényszegéseket, hanem igényeljük és elnyerjük a bűnbocsánatot. De ahogy ezt elnyerhessük, fogadjuk szívesen a Szentlélek munkáját, mikor bűnbánatra készted. Ne ijedjünk meg attól, hogy nehéz szembesülni nem jó szégyenkezni, rossz az, mikor megsebhed az ember szíve, mert amikor idáig eljutottunk, már jön is az Isten a bűnbocsánattal. És akkor igaz az, amit Dávid mond, boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Hát én szívemből kívánom, hogy megismerjük a keserédes bűnbánatot, és a bűnbocsánatnak ezt a felszabadító örömét, és hogy milyen jó ilyenkor tiszta szívet nyerni. És arra nem tértem ki, majd a beszélgetésben esetleg előjöhet, hogy pedig nagyon fontos, de egy előadásban minden nem fér bele, hogy a Szentírás azt mondja, hogy ugye vannak tettek, amiben csak Isten ellen vétkezünk, emberek nem is tudják, és vannak dolgok, amiben ember ellen vétkezünk, és azt mondja, akkor az emberrel is el kell rendezni, nem elég az Istennel. Ugye mindenki tudja, hogy a mi atyánk hogy hangzik, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Ugye ez azt jelenti, hogy elkötelez, hogy mi is hasonló módon gyakoroljuk a megbocsátást mások iránt, de másrészt pedig arra is, hogyha mi vétkeztünk a másik ellen, akkor elrendezzük vele. Ezt annyira komolyan mondta Jézus a hegyi beszédben, azt mondja, ha felviszed ajándékodat az oltára, Isten tiszteletre mész meg, magad bocsánatért folyamodsz, jusson eszedbe, hogy ha valakinek panasza van ellened, még az oltáron is hagyd ott az ajándékodat, még az Isten tiszteletedet is hagyd félbe, és menj el, és békélj meg a te atyád fiával. Tehát, ha az ember így folyamodik Istenhez bűnbocsánatért, akkor ezzel együtt két dologra van kötelezve. Ha ő vétkezett ember ellen, akkor tőle is kérjen bocsánatot, és vele is rendezzel. Ha pedig ellene vétkeztek, akkor ugyanolyan nagy lelkűen bocsásson meg, mint az Isten neki megbocsátott. És megkérdezem, ezzel is nagy tehertől szabadul meg az ember? De jó az, hogyha nem tartja számon másoknak a vétkét, de jó az, hogyha nem nyomja, mint egy kő, hanem haragszik, hanem neheztel. És de jó az, hogyha a másokkal való viszonya is nem maradt feszült és megterhelt valami rendezetlen konfliktussal, hanem azt el tudja rendezni. Tehát az Isten jót akar nekünk, szabadságot, békességet és örömet akar adni, amikor megtanít arra, hogy kell a bűnt rendezni. Elsődlegesen Istennel, mert annélkül nincsen erőnk egymással sem rendezni igazán, meg megbocsátani sem. Mindig ott kezdődik, ha Istennél gyakoroljuk a bűnrendezést, akkor könnyű lesz emberektől is neki is megvallani és bocsánatot kérni, és akkor könnyű lesz megbocsátani is. Mert az ő eljárása az olyan minta, olyan példa és olyan erkölcsi erőt ad, hogy az egymással való viszonylatainkban is tudjuk ezt gyakorolni. Hát én itt befejezem, és szeretettel látunk mindenkit legközelebb a viszontlátásra. Köszönöm.